Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A fenntarthatóság az egyik legfontosabb törekvés, és egyben a legnagyobb kihívás is a hazai vállalkozások számára. Jelentősége önmagában is óriási, amihez még hozzájárul a globális, az Európai Uniós és a hazai, egyre konkrétabban formálódó szabályozási rendszer. A piaci elvárások, a beszállítók, a vevők és a fogyasztók irányába is egyre nőnek. A vállalkozásokban pedig most tudatosul, hogy itt az ideje lépéseket tenni a fenntarthatóság terén, de sokan elbizonytalanodnak abban, hogy hogyan kellene hozzá a változásokhoz. Ebben nyújt hatékony és gyakorlati segítséget a Luko Green Tanácsadó Kft. És itt is van velem Kovácsné Csonka Gabriella, ügyvezető, akivel ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni.
Üdvözlök mindenkit, és én köszönöm a meghívást.
Hogyan állnak most a ti szemléletetek szerint, vagy érzékelésetek szerint a vállalkozások a fenntarthatósághoz? Megkérdezzük a magyar vállalkozókat, mit gondolnak a fenntarthatóságról, mi a tapasztalatuk?
Erre nem szeretnék semmi olyat mondani, ami nyomdafestéket nem tűnne, hogy mit mond az átlag magyar vállalkozó, főleg a KKV, azaz a kis és középvállalkozások szektorában arra, hogy fenntarthatóság. Gyakorlatilag ennek a szónak a jelentése annyira nem világos, hogy eleve itt el kell kezdenünk, hogy próbáljuk meg először megmagyarázni. Ezért is folytatunk egy nagyon erős edukációs tevékenységet a közösségi média felületeinken, illetve személyesen is, hogy eleve ennek a szónak a jelentését megértessük a magyar vállalkozásokkal. Kiemelten a KKV szektorral foglalkozunk, mert úgy gondoljuk, hogy a nagyvállalatoknak azt szokták mondani, hogy ott van erre személyzet, tehát gyakorlatilag egy olyan apparátussal rendelkeznek, ahol van mód arra, meg van rá forrás természetesen, hogy fölvegyenek erre külön szakembert. A KKV szektorban az utóbbi gyakorlat az, hogy annyira sok feladat zúdul már a kis és középvállalkozásokra, hogy egyszerűen nem győzik. Azt is látjuk, hogy van egy nagyon erős munkaerőhiány most már a piacon, ez ugyanúgy az Budapesten, akár vidéken, hogy nem tudnak rá szakembert fölvenni, mert egészen egyszerűen nincs már a piacon. A fenntarthatóság gyakorlatilag mint szó, hogy ennek mi a jelentése, ez többnyire a KKV-k is a környezetvédelemmel azonosítják.
Igen, igen, ez egy viszonylag szűk látóköre.
Így van, de hogy ezen nagyon nem is csodálkozhatunk, mert hogyha már kiejtem a számon azt, hogy hát a környezetvédelem az igazából csak egy szegmens ennek, és hozzáteszem még azt a mozaik szót, hogy ESG, akkor megint csak furcsán néznek az emberek, bár az ESG fronton már mostanában egy kicsit talán tájékozottabbak a vállalkozások is. Remélhetőleg ehhez mi is hozzájárultunk azzal a hosszú edukációs sorozattal, amit mondjuk már a ősz eleje óta folytatunk, vagy ősz eleje óta folytatunk. Tehát azt próbáljuk első körben megmagyarázni, hogy a fenntarthatóság egy, nem egyenlő a környezetvédelemmel, kettő, nem egy ördögtől való dolog, ami ránk csak ilyen plusz forrásokat kell beleraknunk, és egy olyan plusz feladat, egy olyan plusz nyűg, amilyenből azért van szép számmal a KKV-k nyakában.
Akkor mégiscsak jól fogalmaztam itt az elején, hogy igazából az első lépések megtételét sem feltétlenül tudják, hogy hogyan kellene, vagy talán eljutnak odáig, hogy energiahatékonyság, szelektív hulladékgyűjtés, és akkor itt nagyjából el is akadtunk szerintem.
Így van, ebben teljesen igazad van, tehát a szelektív hulladékgyűjtés, meg hogy kicseréltük a nyilászárókat korszerűre, meg tettünk napelemet. Itt talán be is fejeződött a fenntarthatóság szónak a jelentése. Mi minden társul még ehhez, ezen túl, azt azért nagyon nehéz most így átvinni a köztudatba. És a KKV szektorban ugye nem is nagyon csodálkozhatunk. Ami még súlyosbítja a helyzetet, ott van a generációváltásnak a problémája. Ugye jellemzően most azok a vállalkozások a KKV szektorban főleg érintettek, akik a rendszerváltáskor alakították meg a vállalkozásokat, és jellemzően most nyugdíjba mentek az ügyvezetők, illetve a tulajdonosok, és ők meg teljesen érthető okokból kifolyólag nem nyitottak már igazából erre a témára, mert hát most csúnyán mondva, már mit érdekli őket, hogy mi lesz 2050-ben, hogy lesz ez zéró karbon semlegesség, vagy nem lesz. Ez is egy álláspont.
Én annyira nem értek vele egyet, de oké, legyen így.
Jó, hát nem vagyunk 80 évesek, de hát igazából ilyen szempontból talán, tehát ez korosztályosan is változik a történet. No, szóval visszatérve a fenntarthatóságnak a jelentésére. Az, amit nagyon-nagyon fontos megérteni a vállalkozásoknak is, és Magyarországon ugye kiemelten foglalkoznunk kell vele, mert nagyon-nagyon gyerekcipőben jár a történet, hogy ez azért az ESG szemlélete szerint azért ez három szegmensből áll. Az egyik a környezet, ugye ez az E betű, az S betű az maga a társadalom szót jelenti, és mindjárt mondom, hogy ebben is ugye mi a nehézség alapvetően, hogy ezt megértsék, és ott van a G, ami gyakorlatilag egy felelős vállalati irányítást jelent, végképp homályba vész, hogy
abszolút,
tulajdonképpen miről
igen
beszélünk.
A KKV-nál főleg szerintem.
Abszolút. Amúgy nekem is nehéz volt először megérteni, hogy igen, ez a G betű, ez való valójában mit is takar, és aztán tulajdonképpen kidolgoztam egy olyan saját módszertant erre az egészre, amivel talán gyakorlatilasabban és a pénzügyi szempontunkat nagyon erősen szem előtt tartva tudja a KKV ezt így komplexen kezelni, és megérti, hogy miért fontos ez neki, sőt, hogy ez meg is térül. Gyakorlatilag úgy képzeld el, mint egy beruházást, ahol ugye megtérülési számításokat csinálnak, és mi azt gondoljuk, hogy igenis lehet megtérülést számolni a fenntarthatósági törekvésekhez, sőt, kell is, mert hogy anélkül nyilvánvaló, hogy egy vállalkozás profitorientált szervezet, ez a lényeg, hogy akkor haszonnal dolgozzon.
Valószínűleg a magyar vállalkozások többsége ennél a pontnál fogható meg, hogyha be kell húzni a témába, hogy fenntarthatóság, de aztán utána, hogy ezt hogyan fejlesztett tovább, és mi az a módszertan, szerintem ott van aktív felelősségetek és feladatotok e tekintetben.
Igen, abszolút. Tehát már a környezeti témán belül is van több altéma. Mi azért alapul vettük az Európai Uniónak az ESG-hez kapcsolódó szabványát, ami amúgy változni fog hamarosan, de igazából egy nagyon jó alapot ad arra, hogy egy ilyen gyakorlatias rendszert felállítsunk. Uh-huh. És már a környezet témánál is ugye nem csak az van gyakorlatilag, hogy oké, mennyi költséget tudtam megtakarítani azzal, hogy energiahatékonyságot növeltem. De hogyha megnézzük a következő témákat a környezeten belül, vagy az altémákat, hogy akkor az éghajlatváltozás kiemelt tényező, milyen hatással lesz az én vállalkozásomra? Ezt is muszáj végig gondolni, mert az sem mindegy, hogy most akkor mondjuk én egy olyan környezetben működöm, hogy magának az üzememnek az elhelyezkedését is mondjuk egy olyan kiemelt kockázatú terület lesz egyszer csak az éghajlatváltozás következtében, hogy ki tudja, hogy milyen mondjuk egy rendkívüli időjárási esemény egyszer csak eléri azt a térséget. Például lehet ez egy kockázat, és ami nekem nagyon-nagyon tetszik egyébként az ESG szemléletben, hogy a kockázatokat és a lehetőségeket együtt említi. Ugyanaz a dolog, nekem mondjuk az éghajlatváltozás az én vállalkozásomnak egyszerre kockázat és lehetőség is.
Mennyire érdekli ez a magyar vállalkozókat? Ezt őszintén kérdezem, a rengeteg tapasztalat alapján, hogy KKV-val szereztetek az elmúlt időszakban, mert hogy én azt gondolnám, hogy amikor valaki eljut egy ilyen tanácsadó céghez, mint amilyennek ti is vagytok, akkor azért több mindent végig gondol, de hát most mit csináljon, hogyha Kecskeméten pont ott van az az üzeme, vagy nem tudom, mondhatnám Budapestet, Szolnok, bármi, hogy vannak azért adott feltételek ahhoz, hogy ennek a végig gondolása mellett is mondjuk meg tudjunk felelni éghajlatváltozás, és hogy az én telephelyem az mennyire lesz kockázatos klímaváltozás tekintetében.
A legtöbb kockázat ugye azért van, hogy ugye valahogy földerítettük, rávilágítottunk, és kiemeltük azt, hogy ez nekünk lényeges. Ez nagyon fontos egyébként az ESG-ben, hogy a lényegességi szemlélet, illetve a kettős lényegességnek mondja, hogy a környezeti hatások és pénzügyileg is, hogy valamelyik szempontból lényeges. Mindegyik kockázat ellen lehet valahogy védekezni. Mindegy, hogy mit találunk ki végén, de hogyha már beazonosítottuk a kockázatot, akkor már tudjuk, hogy az egy olyan fontos dolog, amivel nekünk foglalkozni kell. Nagyon kevés olyan extrém eset van, hogy azt mondjuk, hogy na nincs mit tenni. Tehát, hogy fölhintsük be sóval kategória, tehát ilyen azért nagyon kevés van, de hogy mindegyik kockázattal lehet valamit kezdeni. Nyilván az üzemet nem tudja odébb vinni, hogyha egy olyan területen van, hogy mondjuk akkor elönti az árvíz, de hát azért jellemzően azért az üzemeket nem engedik ilyen helyekre telepíteni. Ugyanakkor mondjuk inkább az éghajlatnak meg az időjárásnak a megváltozása az, ami kiemelt kockázat. Tehát nem maga az, hogy a helyszín hol van, hanem az, hogy megváltozik az éghajlat, megváltozik az időjárás, és esetleg mondjuk olyan orkán erejű támad majd időnként, ami eddig nem volt. És akkor nyilván az ellen tud védekezni, mert mondjuk az épületeknek a felépítését, a biztonságát, a kialakítását akkor mondjuk másképp fogja megcsinálni. De nagyon fontos, hogy ezeket a kockázatokat, és ugye nem csak éghajlatváltozás szempontból, meg nem csak a környezeti szegmensben, tehát nem csak az E betűnél, az ESG-nél, hanem mindegyik betűnél, mindegyik témakörben beazonosítsuk. Ha hozzátesszük a lehetőségeket, azt, hogy ugyanaz a tényező, azt mondjuk éghajlatváltozás, nekem kockázatokat jelent, ugyanakkor lehetőséget is teremt a vállalkozásom számára. Mert mondjuk azt, hogy én akármit gyártó üzem vagyok, és akkor fölmérem azt, hogy mondjuk az éghajlatváltozás következtében lesz valami olyan termékre igény, sőt, akár tömeges igény, hogy az az én üzememnek, az én vállalkozásomnak jelenthet egy olyan lehetőséget, mert mondjuk pont olyan gépeim vannak, vagy alkalmas az üzemcsarnokom arra, hogy azokat le tudom gyártani, amire mondjuk a lakosságnak tömegesen szüksége lesz.
Tehát, hogy itt a termék átcsoportosítás. Bizony, nem abszolút. Is feltétlenül kell, hogy innováció legyen, csak egyszerűen a probléma megközelítése miatt ad egy lehetőséget arra, hogy egy termékgyártásom tekintetében alkalmazkodjak a helyzethez. Ez így elméletben gyönyörű, és mit tapasztalunk a valóságban?
A valóság az, hogy az edukáció folyik még mindig.
Ez jó. Ezt csináljuk itt most.
Igen, igen, erre egyébként nagyon ezért is örültem nagyon ennek a meghívásnak, mert hogy ez egy óriási dolog, hogy oké, akkor még jobban érzékelik azt, hogy igen, amit mi mondunk, az egy fontos dolog, úgyhogy ezért is nagyon köszönöm, hogy most itt lehetek, mert ezt nagyon szeretnénk megértetni tényleg a vállalkozásokkal. És egy picit tovább menve akkor még az előző témánál, tehát ugye az E betű, mint környezet, ez csak egy példa volt, hogy akkor az éghajlatváltozás, bár ezt kiemelten kezeljük, mert az, hogy az éghajlatváltozás minden egyes vállalkozást érint valamilyen formában, ez tény, tehát ez megkerülhetetlen, ezzel foglalkozni kell. Hogyha megnézzük a következőt, mondjuk az S betűt, hogy akkor mit jelent ez a social vagy társadalom. Na, itt vége a világnak körülbelül, lefordítom nagyon egyszerűen, ez az embereket jelenti. Hányféle megközelítésben jelenti az embereket? Jelenti nekem, mint vállalkozásnak a saját munkaerőmet. Ez a legszűkebb történet, ugye azonnal jelentkezik. Nagyon sok vállalkozásnak van saját munkaerőjével problémája. Tegye föl a kezét, akinek nincsen, szerintem mindenkinek van. Vagy munkaerő mennyiségi hiány, minőségi hiány, vagy mind a kettő, vagy akkora nagy a fluktuáció, hogy elvándorolnak az emberek, mert máshogy jobb ajánlatot kapnak, hogy egészen egyszerűen megakasztja a cégnek a működését. Most ilyenkor azt szoktam mondani, hogy azért gondoljunk már egy picit a fenntarthatóságnak az alapvető hétköznapi jelentésére. Hogyan tudok én fenntarthatóan működni? Ez nem csak ezt a komplex rendszert jelenti, hanem egy hétköznapi értelemben gondoljuk végig. Ha nekem állandóan jönnek, mennek az embereim, a munkavállalóim, akkor egészen egyszerűen ez olyan bevételkiesést is okoz nekem, meg plusz költségeket. Mennyi rám fordított munkaóra mondjuk az, hogy én egy új embert találjak, hogy azt újra betanítsam. Tehát ezek forintálisan is azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon is kimutatható dolgok, és akkor itt meg is van a social-nek, a társadalomnak, az S betűnek az első nagyon fontos csoportja, tehát az emberek szempontjából mondjuk értem a saját munkaerőt. De hogyha megyek tovább egy kicsit, és akkor mondjuk azt, hogy az értékláncom, tehát a beszállítóim, meg a vevőim, mondjuk ezek még ugye mindig vállalkozások, mi van az ő saját munkaerőjükkel? Na most, ha ott is, ha problémák lépnek fel, esetleg a beszállítom nem tud nekem úgy szállítani olyan alapanyagot, ami nekem kell a termeléshez.
Ez egy folyamatosan tovagyűrűző probléma tud lenni, hogyha így van, valahol ez nem megfelelő. Egyébként nagyon érdekes, még itt a beszélgetésünkben szeretném az S mellé behozni azt az aspektust is, hogy mennyire hat például egy munkakultúra. Adott esetben az emberek viselkedésére is, ami a társadalomra hatással lehet. Ha én egy jó környezetben, szocializálódó munkakörnyezetben, és megtanulom az elfogadást, azt a fajta viselkedésmódot például, vagy egy munkára való igényességet adott esetben, amire bizonyos környezetben a munkahelyem ránevel, akkor én azt viszem tovább a társadalomba, szóval minden tekintetben van egy ilyen tovagyűrűző hatás.
Abban nagyon igazad van, hogyha egy cégvezető azt mondja, hogy figyeljetek ide, akkor itt ez a munkahelyi kultúra, mert én is így viselkedek, és ezt abszolút meg is mutatja, akkor jogosan várja el a munkatársaktól. Tehát, hogy nem elég ehhez mindenféle színes, szagos eljárásrendeket és mindenféle ilyen nagyon szép dokumentumokat írkálni, és azt így kiplakátolni, hogy hű, nekünk ilyenünk is van, és ezt majd a washingnál majd előhozzuk, hogy akkor mi mindent lehet, milyen színűre mosni, illetve hát nálam a festeni, a zöldre festés, az nekem sokkal kedvesebb a szívemnek, ez a szép magyar kifejezés.
Erre majd visszatérünk, igen, a beszélgetésben.
Tehát, hogy akkor várhatja el valóban az alkalmazottaktól, vagy hát a kollégáitól, vagy munkatársaitól, szívesebben mondom, ezt nem a beosztottak, hanem munkatársaitól, mert ez egy ilyen kicsit egyenrangúbb történet. Igen. Az, hogy ez kifelé is látszik, igen, tehát ez a social rész, ez abszolút hozzátartozik. Tehát az, hogy a vállalkozások nagyon is felelősek azért, tehát, hogy ezt a felelősséget magukra kell venniük, hogy amit ők csinálnak, és amit ők mutatnak, és hitelesen, ha megmutatják, az nagyon is hat a társadalomra, és akkor megyek egy picit tovább még, hogy ugye szó volt már akkor az értékláncban a többi vállalkozásnak a munkavállalóiról, de hogy menjünk tovább. Tehát ugye ott van például a végső fogyasztó. Tehát, hogy én, mint vállalkozó, ugye a végső fogyasztóimra, ugye abszolút kölcsönhatásokról beszélünk, mert ugye én, mint vállalkozás hatok a fogyasztóra, tehát a fogyasztó is hat rám, tehát ezek így oda-vissza mennek, mert ugye a fogyasztónak, ha elkezd változni a szemlélete, mondjuk fenntarthatóság ügyben, akkor nekem, mint vállalkozásnak alkalmazkodnom kell hozzá. Ugyanakkor én, mint vállalkozás formálhatom a szemléletét a fogyasztónak is, hogyha a fenntarthatóságot én hitelesen meg tudom mutatni, tehát ezek mindig így oda-vissza hatnak.
Hogy ezek a folyamatok hogyan hatnak egymásra a jelen gazdasági helyzetben, innen fogjuk folytatni mindjárt a beszélgetést.